Amikor az ember elkezdi a noviciátot, akkor elég sok olyan órája lesz, amire addig nem számított. Az egyik ilyen csodálatos óra volt a Szedő Dénes atya által tartott a Szentírásról szóló elmélkedések sorozata. Ez nem tudományos, sokkal inkább értelmezésbeli, meg sok érdekességet elmondott a Szentírásról. És a jellegzetes hangján, szelíd hangján, amikor megszólított bennünket, hogy kedveseim, a szemét is dicséri az Istent, de csak a szemét kosárban. Akkor azért úgy nagyon oda kellett figyelnünk, és mi nagyon élveztük azt, hogy milyen elmélkedéseket tart a héber nyelv betűiről, a számokról. Csodálatos volt meglátni mindezt. Konrád atya megtartotta a rendtörténet és a provincia történet óráinkat. Sajnos ő mindig úgy csinálta, hogy 2 óra egybe volt. Jegyzetelni nem engedett, mert hogy figyeljünk rá. Úgyhogy az ébren maradásnak sokféle módozatát kipróbáltuk, de nem mind volt sikeres. Ezért aztán, amikor az előadásában ő viszonylag erőteljesen úgy magyarázott hatunknak, mint hogyha egy nagy előadó teremben lett volna, ha valamelyikünk elszúnyadt, akkor ha másra nem, erre rögtön felébredt mindenki. Úgyhogy nagyon nehézkesek voltunk ilyen szempontból. A szegény Zsigmond atya pedig arra volt nagyon háklis, nagyon odafigyelő, hogy a 8 óra az 8 óra mínusz 5 perc. Ha nem voltunk ott 8 óra 5 perccel, akkor az csak késésnek számított, és hát azt nem igazán tudtuk elviselni utána, mert akkor eléggé megfegyelmezett bennünket. Természetesen volt vizsga is. Bevallom őszintén, mély nyomokat nem hagyott bennem a vizsga, mert mindegyikünknek sikerült. Egyetlen egy kivétel volt, az egyik kedves testvértől megkérdezték azt, amit addigra mindennapi szinten gyakoroltunk, a Solozsmás könyvnek a beállítását. Valamilyen ünnepet ki kellett keresni. A szegény annyira belezavarodott, hogy a végén a nevét nem tudta megmondani. Úgyhogy hát ezek voltak, amik aztán úgy az emberben nyomot hagynak. Természetesen nagyon sok minden más is előfordult a közösség életében. Meg kell emlékezni egy kedves, nagyon kedves testvérről, az Anasztász testvérről. Anasztász testvér 1909-ben született, belépett a rendbe, és abba a noviciátba tartozott, amiből szinte az összes laikus testvér Vácra kapisztrán nyomdába került. Ő 1929-től dolgozott aztán a kapisztrán nyomdában egészen a bezárásig. Sőt, a rendtagok közül ő vitte legtovább, hiszen mestervizsgát tett a nyomdászatból 1944-ben Szegeden. Úgyhogy amikor ővele megismerkedtünk, nem mindig, nem tudtuk róla először, de például ő a könyveket fordítva is el tudta olvasni. Mert szedő volt, és ezért a negatívot is ugyanúgy olvasta, mint a pozitívot.
Nem egészen értem, hogy fordítva.
Ha egy könyvet vagy újságot te olvasol, a veled szemben ülő nem tudja elolvasni.
Igen.
Noszi bácsi simán elolvasta.
És ki is próbáltátok ezt?
Hogyne, persze. Ezt megtettük. Ő volt az, aki a portaszobában lakott. Éppen ezért minden adományt nála adtak le. Egy idő után észrevettük, hogy minden leadott újságot, könyvet, ami arra méltó, elolvas. Hihetetlen műveltsége volt. Csendes, halkszavú, de tudott konok is és kemény is lenni. Következő történetek hozzá kapcsolódnak. A Pasaréten nem volt még a harang úgy alakítva, hogy ő automata legyen, mindig ő kapcsolta. De vasárnap 11:30-es misén a déli harangszó mindig 2-3 perccel előbb szólt. Szegény Konrád atya ezt nagyon zokon vette, mert mindig mondta, hogy persze, azért kapcsolja be, hogy abba adjam végre. Azt hiszem, volt benne igazság.
Éppen prédikált Konrád atya ilyenkor?
Igen, igen, igen. És hogy a Noszi bácsi úgy ítélte meg, hogy elég, akkor harang. Konrád atyán meg adott a szokása, hogy a hiszek egy menjen a harangszó alatt, hogy az ne zavarja a szentmisét meg a hallást. Szemtanúja voltam a következő történetnek, ez nem 81, ez 86-87. Nagy hó volt, nagyon nagy hó volt abban az évben, és éppen szokás szerint lapátoltam a Pasaréti téren, amikor egy taxival odavágódik egy férfi ember, kipattan és rohanna befelé. Egy életem, egy halálom állapotban odaléptem, hogy hova megy. Mondta, hogy hát bemegy a templomba, tessék. Utána jön ki és kérdezi, hogy oda tartozok-e? Igen, oda tartozom. Ferenc atyával akar beszélni. Mondtam, hogy Ferenc atya már Esztergomban van. De ne szórakozzak vele, itt volt az avatásán, és tudja, hogy a Ferenc atya itt van. Mondom, lehet, hogy az avatásán, de mondom, az úttörő avatás lehetett, mert a Ferenc atyának szentelése volt. Jaj, azon, persze. Ez a momentum azért már nagyon gyanúsá tette a férfi ember, és közölte, hogy a kisfiát valami híres professzor csak akkor műti meg, ha kap 15 ezer forintot. Az én 85-ben ez egy picit nagyobb összegnek számított. Mondtam, hogy jó, de nincs itt a Ferenc atya, nem tudom adni. Elővette a nyakából a nagyon szép bizánci típusú keresztet, és mondta, hogy ezt adja zálogba, csak kapja meg ezt a pénzt. Kopogtassunk be a plébános úrhoz. Templomigazgatóság volt, csak nem itt vitált az ember ilyen emberrel arról, hogy mi a különbség templomigazgató és plébános között. Leültettem a pipitérben. A pipitér azok a beszélgető fülkék, amelyeket metrónak is hívtunk, mert ilyen gördülő ajtó mögött voltak ezek a leülési lehetőségek a Pasaréti kolostorban.
Ezek tőlen gyontató fülkék, nem?
Igen, gyondató fülkék, és azért volt pipitér, mert nagyon sokszor várakoztak ott hölgyek, és a köznyelvünkben ez átalakult egy kicsit, vagy szagos fülke, de a külön és egyéb miatt. Leültettem, bekobogtam Noszi bácsihoz, Anasztász testvérhez, hogy keresik a János atyát, szóljunk már le neki.
Szekeres János atya?
Igen, Szekeres János atyát, és mondta, hogy megnézi. Akkor már olyan 80 körül volt, Noszi bácsi volt majdnem 80 éves. Mikor meglátta ez a 35 év körüli férfi ember Noszi bácsit, akkor már ment kifelé. Noszi bácsi meg kiabált vele, hogy ha még egyszer ide teszi a lábát, összetöröm a csontjait. Csak lestem, és úgy menekült ez a férfi ember, hogy az valami hihetetlen. Nagyon tudott a Noszi bácsi azokkal bánni, akik ilyen csalásokon meg egyebeken törték a fejüket. A másik ilyen történet, ezt nem láttam személyesen, de el tudom képzelni Noszi bácsiról, hogy jött egy ugyancsak ilyen kéregető valaki, és azzal próbált a sakba tartani, hogy ő Vácon ült. 6-8 évet Vácot töltött. Noszi bácsi megjegyezte, az is valami. Én 21 évet voltam. De nem a börtönben, hanem a Ferences kolostorban.
De Vácon.
Elfelejtettek közölni, így van. És akkor a respektel, igen, na akkor viszontlátásra ment el a nem teljesen jóban gondolkodó kéregetőnk. Ami még nagyon furcsa volt, ez is egy ilyen dolog, hogy ő mindenből szeretett szedni az asztalnál. Ez még talán nem is lett volna feltűnő, de amikor a tejbe papírra rárakta a pörköltet, azt már nehezen viseltük. És egy idő után kiderült, hogy igen, ez a régi időknek a ferences vonatkozása, hogy az ételt nem azért tesszük meg, hogy ízleljünk, meg hogy élvezzük az ízeken, hanem azért teszünk, mert muszáj. És ugye az ember visszagondol arra, hogy Szent Ferenc hamuval sózta meg, hát remélem nem ilyen próbának ezek a levetve mostanában. Nagyon sok olyan apró momentum volt az életünkben, ami nekünk nagyon fontos, meg nagyon érdekes. Abban nem vagyok teljesen biztos, hogy ezt mindenki úgy érti és úgy látja. Én hihetetlenül izgultam minden szereplés előtt, minden éneklési lehetőség előtt. Nagyon sokat köszönhetek Hidász Ferencnek, meg Magyar Gergelynek, akik hatalmas időmennyiséget rám fordítva próbáltak ahhoz hozzá segíteni, hogy valamiképpen sikerüljön. Általában nem sok köze volt a kottához annak, amit aztán én végül is el tudtam énekelni. A szegény magiszter atya, László atya mindig mondta, hogy gyakorolni kell. Miért nem gyakoroltál? Ilyenben mondtam, hogy egész délután azt próbáltam, de nem jön össze, hát most mit csináljak? És ezek nagyon sokszor azért mókás jelenetre biztattak bennünket. Sajnos néha azt is hozzá kell tenni, hogy ez aztán a áhítatnak a rovására ment. Majdnem nem fejeződött be az a szentmise, amikor az volt a rend, hogy egybe végeztük a reggeli dicséretet a szentmésével, tehát megvoltak imádságra hívás zsoltára, himnusz zsoltárok, szentmise része, és a Benediktuszt azt az áldozás után énekeltük el. Nyitott ablak volt, ilyen jó tavaszi nap, szépen ment minden, semmi extra nem történt, hanem aztán bejött egy méh. És én nem is vettem észre, hogy az méh, hanem én azt hittem, hogy valami légy, vagy bogár, vagy valami. Aztán csak azt vettem észre, hogy ahogyan odaszorítottam a nyakamat, hogy összenyomjam, jó, már csipett. Na most én összerezzentem, viszont a szemben álló magiszteretje az meg dőlt a röhögéstől. Azt látta, hogy nagyon fáj, meg egyéb nem is, de mondta, hogy nem tudta megállni. Az a szemmi sem majdnem nem fejeződött be. Még a 81. augusztusára egy pillanatra visszatérve, ugye a jelöltségünkben két testvér kapott behívót, meg a rendházból egy másik testvér is behívót kapott. Azért emlékezetes számomra, hogy ez 1981. augusztus 27-e a bevonulás, mert 28-a előestéjén köszöntöttük Esztergomba Ágostonatját, a volt osztályfőnökömet, és én ott voltam, és mire jöttem haza, hát arra három kopasz fogadott, mert ugye előre megnyírták itt a testvéreket. És nem értettem, hogy a kompletórium előtt mi ez a hol-hol kirobbanó, föl-föl csukló röhögés. Hát az volt az oka, hogy a nyírás közben az egyik testvér elfelejtette fölhúzni a papucsot a hajnyíróra, és nullás lett így. És hát még a pajeszt is lenyírta róla, és megjegyezte ártatlan hangon, pajesz minek az. És képtelenség volt, hogy a zsolos ma a kompletórium végigmenjen. Először csak egy pici kacarászás, utána még nagyobb kacarászás, aztán kirobbant a nevetés, megpróbálta lezárni a magiszter atya, de hát ő inkább kiment, Kolos atya, aztán más atyák is, akik ott voltak, és még közülünk legkomolyabb, akinek ilyen szempontból a legnagyobb adottsága volt, hogy valamit végigcsinálni a Zoltán, és elkezdte, ő belőle is kirobbant a nevetés. Úgyhogy a végén az olvasmánytól kezdődő rész, az teljesen kimaradt a Zsolozsmából, egy áldással elvonultunk. Mi mindenkünk nagyon nagy hangulatot varázsolt mindez, de azok a szegény testvérek, akik mentek a katonasághoz, azok azt hiszem inkább sírtak, hogy még most is kiröhögik őket. Volt erre sajnos későbbiekben is példa, hogy különben ugyanaz a testvérre történt, hogy nem húzta fel a hajnyíróra a papucsot. Ugye ilyenkor ilyen akcióban mindenkit megnyírtak, tehát akkor úgy sorba. És kiderült, hogy jó, akkor hajnyírás. Az egyik vacsora után a rekreációban, és Jakab atya ült be, Jakab testvér ült be elsőnek, és Ákos elindította a hajnyírást, és a feje tetején vette észre, hogy hopp, nincsen papucs, úgyhogy nullás. Szóval kénytelen volt a Jakab teljesen kopaszra lenyilatkozni, de hát olyan szinten, hogy sapkában járt, még a kolostorban is, mert hideg volt, templomban is sapka, mert másképp nem megfázott volna. Úgyhogy nagyon furcsa volt így ő. Amikor először megjelent, hogy milyen punk fizulát nyírtak neki hirtelen ott, akkor nem tudtuk megállni. Kinevettük ő, és aztán mondta, hogy inkább gyorsan megiratkozik teljesen, mint sem itt röhögtesse ki magát újra-újra.
Mint hallhattuk, szerzetesnek lenni, kolostorban élni nem jelent életuntságot. Húsvér emberek, közösség és emberszerető barátok népesítik be a rendházakat. Ha az első esztendő, a noviciátus ennyi derűt és vidámságot tartogat, a többi sem lehet más. A kemény munka, az imádság, a rendszeres élet és a derű nem zárják ki egymást. Különösen nem Szent Ferenc rendjében.